Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
Talaj erőforrás kutatással fogunk foglalkozni, megalakult ugyanis a Kelet-Közép-Európai Fenntartható Talaj Erőforrás Gazdálkodási Tudásközpont. A fenntartható talaj erőforrás biztosítása és a talajbiom interdisziplináris kutatása érdekében, ki tudtam mondani. Ezügyben van itt vendégünk, hogy beszélgessünk erről. Mária Ligeti Károly, mikrobiológus, az ELTE TTK Környezettudományi Centrum igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Azt gyanítom, hogy itt egy pár dolgot először definiáljunk. Miről szól a talajerőforrás kutatás, mi az a talajbiom, ilyesmit nézzünk át, alapozzunk egy kicsit, hogy utána lényegről tudjunk beszélgetni.
Nagyon szépen köszönöm. Ha valaki szántóföldet vásárol, akkor van egy olyan hagyományos kifejezés, ami a szántóföld minőségét jelzi, és az árat persze befolyásolja. A szántóföld minőségét aranykoronában szokták megadni.
Igen.
Ezt ez valószínűleg mindenki hallotta.
Igen.
Mire utal ez az érték? Mi az, ami a szántóföldnek meghatározza a termőképességét? Nagyon durva egyszerűsítéssel azt mondhatom, hogy a szántóföldnek először is a szerkezete, megfelelő morzsás szerkezete és a humusz tartalma. Ez a szerves anyag tartalom a talajban. Ez az, ami azt fogja megmondani, hogy mit és mennyit lehet termelni ebben a talajban. A másik, tehát ez a talaj erőforrás alapvetően. A talaj szerkezet és szerves anyag tartalom.
Világos, tehát hogy löszösebb, homokosabb, agyagosabb, és hogy mennyi
milyen humusz van benne.
Így van.
Ez. A másik kérdés az volt, hogy a biom micsoda. A talaj biom a talajban található valamennyi élőlénynek az együttese, amelyek a talajnak lényeges talajminőséget befolyásoló tényezői. Gondoljak bele abba, hogy a növények nem közvetlenül a talajban élnek, hanem a növény és a talaj között alapvetően van egy mikrobákból álló, csúnya szót fogok használni, interfész. Azt mondanám, hogy a gyökéren kialakuló biológiai bevonat, ami mikroorganizmusokból áll, és ez közvetít a talaj és a növény között. Most ez a kapcsolat, ez a biofilm, ez lehet segítő, és az esetek 99%-ában ez segítő a növény termesztést, a terméshozamot befolyásoló pozitív tényező, és hát persze ebben ülnek kórokozók is, hát a mikroorganizmusoknak egy része az mindenféle bajt okoz, növényeknél is okozhat, nem csak embernél. Úgyhogy a biom az a talajban előforduló valamennyi élőlény, amit meg szeretnénk ismerni. Nem csak mikróbák, ebbe beletartozik, hogy közismert élőlényeket mondjak, adott esetben a vakond, meg a pocok, meg a földi giliszta, meg egyéb kicsi állatok, növények.
Hogyha jól rémlik, akkor ezek szerint ugye arról beszélünk, hogy itt hosszú távon ezeknek a talajerőforrásoknak a csökkenését éljük meg. Hogyha általánosságban beszél, eltekintünk attól, hogy vannak jobb és jobb, rosszabb minőségű földek, nekem valami ilyen olvasmány élménye, hogy annak, ember, hogy egyre nagyobb bajban vagyunk,
de,
mert hogy...
Igen, de az ember folyamatosan tesz azért... például műtrágyázással, hogy javítsa.
Az lehet, csak nem éri utol magát.
Kérdez, hogy igen, meg hogy...
Hadd menjek vissza az 1800-as évekbe. Élt Angliában egy Malthusnak nevezett kutató, akit demográfusnak neveztek. Ez egyik munkájában azt közölte, azt észlelte, hogy az ő általa átlátott emberi népesség az négyzetesen növekszik, ugyanakkor a szántóföldi termés terület, a megtermelt élelmiszer alapanyagoknak a mennyisége az egyenes arányosságban nő.
Aha.
És azt vizionálta, hogy ebből botrány lesz, az emberiség úgy szaporodik, hogy nem fogunk tudni élelmiszert látni. Éhínségek, lázadás, háború, stb. Hát ez nem következett be, vagy legalábbis nem így következett be, és látjuk azt, hogy mai napig az éhínségeket zömében elosztási problémák okozzák, és nem élelmiszer hiány, vagy mezőgazdasági termés hiány, de miért? Hát mert erre a mezőgazdaság válaszolt. Hogy válaszolt? Az intenzív mezőgazdasággal. Mit jelent az intenzív mezőgazdaság? Ugye műtrágya használatot, tehát a szerves trágyáról átáll műtrágya használatról, növényvédőszerek, egyéb kemikáliák használatát. Ennek bizony van egy talajszerkezet és talajminőség romboló hatása. A hagyományos gazdálkodás az a szerves trágyák használatára alapult. Az állatállomány csökken, szerves trágya szinte nem kerül a talajra, mást végeznek vele. Tehát a talaj termékenység, a talajnak a szerves anyag tartalma folyamatosan csökkent ebben az intenzív mezőgazdasági termelési időszakban. Ma eljutottunk oda, hogy fönn kell tartani az intenzív termelést, mert hisz az élelmiszerre szükség van, a populáció, a föld, az emberiség létszáma nem csökken, hanem folyamatosan és intenzíven növekszik. Ugyanakkor végre érzékeljük azt, hogy a talajok szerves anyag tartalma drasztikusan lecsökkent, felére, harmadára, negyedére, és ezt a folyamatot meg kell állítani. Valahogy vissza kell fordítani.
Uh-huh. És ebben fontosak az önök kutatásai?
Ebben segítenek a mi eredményeink.
Mit is csinálnak pontosan? Mit vizsgálnak? Miért vizsgálnak annyiféle talajt? Mi ennek a gyakorlati jelentősége?
Bocsánat, hogy belebeszéltem a kérdésébe. Az 1960-as években Magyarországon fölállítottak úgynevezett tartamkísérleteket, mezőgazdasági tartamkísérleteket különböző talajtípusokon. A mezőgazdasági tartamkísérlet azt jelenti, hogy hosszú időn keresztül azonos feltételek szerint végeznek növénytermesztést. Tehát mit tudom én, 1960-tól máig azon a földterületen csak kukoricát termesztenek, és ugyanolyan technikával, tehát műtrágyáznak, szántanak, mit tudom én. Az eltelt 60 évben ezt végig így csinálták. Martonvásáron van egy ilyen terület, ami egy löszös, fekete talaj, aztán van a nyírségben, ahol homoktalajon csinálják ezt, és több más talajtípuson is van az országban. Tehát rendelkezésünkre áll egy hihetetlen erőforrás, hogy ezt a 60 évet, ami történt, megvizsgáljuk. És a 60 év során folyamatosan végeztek ott kémiai, biológiai elemzéseket, és ezek az adatsorok is megvannak. Amit mi rátettünk, az a 20. vagy 21. századnak a talajjal kapcsolatos tudásanyaga, a biom elemzése. Mi a biomot úgy elemeztük, hogy a talajból a DNS-t, a teljes DNS tartalmat vontuk ki, ugye ez az élőszerveteknek az örökítő anyaga. És a DNS-nek az elemzését, a bázis sorrend vizsgálatát végeztük el, földerítettük pontosan, és ebből ismerjük meg ezt a biomot. A biomnak a megváltozása az bemutatja nekünk, hogy mit okozott ez az intenzív növénytermesztés. Mi volt jobb? Ha csak kukoricát, csak búzát, vagy egy vetésforgót használtak, ha szerves trágyát használtak, ha műtrágyát használtak, milyen talajművelési módokat, forgatásos szántás, csak tárcsázás, és így tovább. Ezt derítjük föl. Uh-huh. És ebből próbáljuk meg azokat a jövőbe előremutató és a talajtermékenységet segítő művelésmódokat, növénytermesztési módokat kidolgozni, azokra javaslatot tenni, ami segíti a talaj szerves anyagnak az újbóli fölépülését, növekedését.
Uh-huh. Hogy egy kicsit előre szaladjak még a kutatási eredmények ismerete nélkül, milyenek a kilátások? Ugye sokszor elég borús képet festenek híradások arról, hogy milyen irányt vesz ez az erózió. Néha hallunk kísérleteket, itthon is vannak olyan paradicsom termesztő, üvegházban dolgozó cégek, akik nem is használnak talajt, hanem pipettából, nem tudom, összeállítják azt, ami kell a paradicsomnak, ez nem tudom, mennyire lehet megoldás, vagy mennyire hosszú távú. Szóval, mik a kilátások a jövőre nézve? Ez nagyon fontos lehet, ugye?
Igen. Természetesen vannak ilyen tápoldatos, vagy egyéb új próbálkozások általában zöldséggyümölcs termesztésre. Azt gondolom, hogy a talaj azonban mindig a jellemző erőforrása lesz az élelmiszertermelés alapjának, tehát a növénytermesztésnek. És azt nem lehet kivenni ebből a rendszerből. A másik, amit tudomásul kell venni, hogy a mezőgazdaság egy jó értelemben vett konzervatív gazdálkodási rendszer. Hát, ha egy paraszt emberbe gondolkodunk, Erdélybe elmegy az ember Székelyföldre, van egy olyan mondás a falvakban, hogy ha nem tudod, hogy mit kell csinálni, akkor menj ki az utcára, nézz körül, hogy az emberek mit visznek. Ha kapa van a vállán, akkor el kell menni kapálni. Ha kasza van a vállán, akkor most van a kaszálásnak az ideje, és azt csináld. Tehát tudja azt, hogy az ősei mit csináltak, és ahhoz, ha szabad ezt mondani, ragaszkodik. Nyilvánvaló, hogy ez a konzervatív felfogás, ez egyrésztről jó, ezt megváltoztattuk az intenzív műveléssel lassú idő alatt, ugyanannyi lassan fog visszaalakulni, vagy átalakulni egy talajkímélő, egy szerves anyag pótló gazdálkodásá ez a dolog. Tehát sietetni meg lehet próbálni, de úgyse fog sikerülni.
Mm-hmm. Hogy lehet visszaszorítani a műtrágyát? Hogy lehet több szerves anyagot juttatni a talajba?
Nem kell elvinni a talajról az ott levő szerves anyagot, hogyha szabad egy ilyet mondani. Ugye manapság a talajról minden szerves anyagot eltakarítunk. Mi lesz ezzel a szerves anyaggal? Hát részben felhasználják olyan primitív célokra, mint a zöld energiának nevezett növényi biomassza égetés, szalma erőmű. Na de hát a talajnak a humusz rétegét égetjük el alapvetően, amikor ezeket a növényi hulladékokat elégetjük.
Nem beszélve ezeknek a logisztikájáról, szállításáról, megkérdőjelezi, hogy mennyire zöld ez az egész történet, ugye? Teherautóval.
Ez egy érdekes, érdekes.
Rátabban nem azt jelenti, Szántóföld szélén van az erőmű. Tehát ez
így van. Vagy ugye nagy hozzáadott értékű terméket csinálunk belőle, ez még egy jobb eset, a nagy hozzáadott értékű termék például a termesztett gomba. Aha. Ugye az szalma, egyéb növényi hulladékokról készül. Na de ezt mindenképp elviszük a szántóföldről, uh-huh. és másút hasznosítjuk, vagy égetjük el éppen. Mi volna, hogyha ott hagynánk? És ez visszakerülne. Hagyományosan visszakerült a talajba, ugye istállótrágya formájában.
Ez a rövid távú és a hosszú távú gondolkodásnak a viaskodása? Tehát rövid távú haszont,
azt gondolom,
haszont
hogy
látunk,
igen.
Hogyha elvisszük, és nem foglalkozunk azzal, hogy hosszú távon meg kárt okozunk?
Nagyon jól mondja, erről van szó. Tehát a rövid távú, és még zárójelbe oda tehetem, profitorientált gondolkodás, uh-huh. az bizony nem törődik azzal, hogy a talajt mi fogja érni. Van egy olyan mondás, hogy az eredeti tőkefelhalmozás eredetileg a természeti erőforrások kárára történik. És ez nem csak mondás, hanem ez egy valóság. Ezt ugyanígy látjuk az ásványkincsek kihasználásánál, ugye kőolajból hány ember lett milliómos. Na de véges erőforrások ezek. Végre beszélhetünk arról is, hogy a talaj is egy ilyen véges erőforrás, amiből nem biztos, hogy az első millióit mindenkinek össze kell szednie.
Uh-huh. Egy nagyon érdekes kérdést írt nekünk egy hallgató, hogy az adott föld aranykorona értéke tud változni, ha évekig trágyázzák, gondozzák mondjuk. Javulhat ez? Tehát adott talajszerkezet mellett ugye, hogy javul esetleg a termőképessége?
Hogyne, javulhat, de ugye akkor mindig föl kell mérni ezt.
Aha.
Tehát megfelelő idővel egy talaj szerkezete is, meg a termőképessége is javulhat. Ez megfelelő gazdálkodást igényel.
Van még egy kérdésünk, a talaj élet pusztulása a szakértő szerint milyen összefüggésben van a CO2 növekedésével?
Tudomásul kell venni azt, hogy a talajban lévő szerves anyagok, amikor elfogynak, akkor a legnagyobb részük a széndioksziddá fog biológiai úton elégni, ha szabad így fogalmazni. Tehát bizony a talajunk szerves anyag készletének a nagy részét ma a légkörben látjuk.
Aha.
Tehát amikor a növényi anyagot ott hagyom a talajon, akkor ezt a szenet hagyom ott a talajon. Ennek is a nagy része le fog bomlani és visszamegy a légkörbe, de egy része be fog épülni a talajba.
Uh-huh.
Tehát a talajok humusz tartalma, a szerves anyag készlete az a légköri széndioxidból származik.
Világos.
Ha ennek a mennyiségét növelem, akkor ezzel hozzájárulok egyben ahhoz is, hogy a légköri széndioxid szinteket csökkentsem.
Uh-huh. Egy másik kérdés, hogy olyan hasznos növények nincsenek, amelyeknek nagyon kevés szerves anyag tartalmú talaj is elég?
Hogy ne volnának ilyenek? Hát gondoljunk bele mondjuk a mindenki által jól ismert kamillába.
Aha.
A legextrémebb szikes talajokon, amelyek ráadásul iszonyúan kötöttek, nagyon csekély a szerves anyag tartalmuk, ott nő. Más példákat is lehet persze hozni, na de kamillából nem lehet megélni.
Ugye azt igen, abból jól lakja, azért elég nehéz.
Igen, igen, meg kenyeret sütni is nehéz belőle viszonylag.
Azt a kérdést is fel kell persze tenni, hogy a ma domináns termesztett növényállomány, ugye magyarországi viszonylatok között őszi búza, kukorica, olajos magvú növények, tehát napraforgó repce, ezek a domináns növények. Biztos, hogy csak ezekre van-e szükség? Vagy ezek helyett lehet más fajokat, fajtákat használni, amiből meg lehet élni?
Uh-huh.
Ezt a kérdést is persze fel kell tenni. Rendszerben kell gondolkodni, van erre egy jó latinos, görögös eredetű kifejezés, a holisztikus aha gondolkodás. Tehát egységben, az egész rendszerben, méghozzá a talaj esetében globális szinten, tehát földi szinten kell gondolkodni, nagyon nehéz.
Abszolút.
Nagyon nehéz, tehát nem egyszerű dolog ez. De van még egy másik hagyományos mondás, hogy a lokális megoldások, amelyek előremutatóak és figyelembe veszik a holisztikus szemléletet, azok tudnak megoldást hozni. Tehát nem kell az embernek amiatt bánkódnia, hogy én egy kis pont vagyok, hanem meg kell mindent tennie abban a kis pontban, ameddig az ő hatása ér.
Uh-huh.
Az én esetemben ugye a talajtermékenység javítása érdekében.
Oké. Egy utolsó kérdés, csak nagyon röviden, hogy aminek apropóján itt vagyunk, hogy elindul ez a tudásközpont, ez már nem is magyar, hanem egy régiós összefogással, ha jól értem, ennek mi a háttere, illetve mi a pontos célja, ami most elindult, meg egy kis előzménye is?
Az elmúlt 5 évben mi ezeket a kutatásokat a magyar kormány támogatásából végeztük, ez egy olyan rövidítésre hallgató pályázat volt, így KINOP.
Uh-huh.
Hát egy uniós forrás alapvetően, nem?
Nem, ez nem. Hazai forrás.
Ez hazai, aha.
Bocsánat, ez uniós forrás egyébként, összekevertem egy másik csoporttal, de ezzel azonos mennyiségű pénzt tett bele egyébként a magyar kormány ilyen kutatásokba. Bocsánat, ez uniós forrás. Na most ezt az itt kapott eredményeket, az itt kapott tudást, azt mi vállaltuk, hogy hosszú időn keresztül nem csak fönntartjuk, hanem el is terjesztjük. Nem csak Magyarországon, hanem a közép-európai régióban. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ebben a kérdéskörben kutatnak. Ez egy világszerte kutatott probléma. Hagyományos kapcsolatainkat felhasználva, cseh kollégákkal, erdélyi, romániai, magyar kutatókkal együtt, az egyetemi és az akadémiai szférával indítottuk meg ezt a tudásközpontot a talajtermékenység fenntartására, növelésére, és bízunk benne, hogy ez ki fog terjedni több más országból kollégák csatlakozni fognak. Elsősorban, mert érdekük az, hogy az általunk ebből a támogatásból létrehozott hatalmas adatbázis információ tartalmát kinyerjük, másodszorban pedig azért, mert ők is felelősséget éreznek, hogy ahol ők a kispontok, ott mindent megtegyenek a javítás érdekében.
Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszélhettük ezt, nagyon izgalmas.
Abszolút, téma. És tök jó, élveztem, hogy értem, amit hallok. Pedig laikusként ültem le a beszélgetésen, úgyhogy nagyon szuper volt, nagyon köszönjük. És a további sok sikert kívánunk, és eredményeket, és egészséget.
Nagyon szépen köszönöm.
A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
Igen, ez volt, de még az a pici idő hiányzott, hogy elmondjuk, hogy Mária...
Elmondjuk a legfontosabbat, hogy kivel beszélgetünk.
Mária Ligeti Károlya, a mikrobiológussal, az ELTE TTK Környezettudományi Centrum igazgatójával beszélgettünk.
Köszönjük még egyszer professzorul, és várjuk szeretettel majd még, hogy folytassuk.
Én köszönöm.